Dicsértessék a Jézus Krisztus, Nobilis Mári atya vagyok. Kedves hallgatóink, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szokásos havi műsorát hallják a teremtett világ védelméről, de igazában ebben a műsorban mindenféle olyan témáról is szoktunk beszélni, amelyek kapcsolódnak a teremtett világ védelmének keresztény feladatához, hiszen ez nem egy önmagában álló feladat, hanem egy olyan küldetés, amely beleilleszkedik a keresztényeknek a világ iránti felelősségébe, sőt, nem csak, hogy beleilleszkedik, hanem abból fakad. Azért vettük észre, hogy mi keresztények kell, hogy foglalkozzunk a teremtett világ iránti felelősséggel, mert hogy a világ iránt alapvetően felelősek vagyunk. Mai napon, éppen most délután volt egy érdekes könyvbemutató, magyarul megjelent egy könyv, eredetileg olaszul íródott, Michele Zanzucchi, olasz újságíró, írt egy kötetet, pontosabban összeállított egy kötetet Ferenc pápa írásaiból, beszédeiből, főként beszédeiből, megnyilatkozásaiból, ezzel a címmel, hogy Hatalom és pénz, a társadalmi igazságosság Ferenc pápa szerint. És azért is volt nagyon érdekes ez a, azért is nagyon érdekes ez a könyv, mert egy másik szerző állította össze Ferenc pápa műveiből, viszont maga a Szent Atya írt hozzá előszót, és ezzel elismerte azt is, sőt kiemelte azt, hogy ő a magáinak érzi ennek a könyvnek a gondolatait mindenestül úgy, ahogy előttünk áll, tehát majd erről még talán szót is ejtünk, hogy hogyan fűződnek egybe a szerzőnek, és főként Ferenc pápának a gondolatai. Ezen a könyvbemutatón hárman is beszéltünk erről a könyvről, és az a jó helyzet, hogy most itt van a stúdióban velem az egyikünk, aki ebben a könyvbemutatóban részt vett, úgyhogy szeretettel köszöntjük Tóth Pált, aki a Szófia Egyetemnek Lopianóban, Olaszországban a tanhára, de hát ugye egyébként Magyarországon él, és a Fokolár Mozgalomnak tagja. Isten hozott a stúdióban.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat.
Ez a könyv, ugye, ahogy mondtam a címét, hogy Hatalom és pénz, úgy tűnik, mintha egy gazdasági témáról szóló könyv lenne, de az alcíme az már ugye az, hogy a társadalmi igazságosság Ferenc pápa szerint, és hát itt ezért kitágul a tér, kitágul a perspektíva, hogy miről is van benne szó. Te milyen oldalról került, milyen oldalról történt az, hogy téged meghívtak ennek a bemutatására? Te milyen oldalról nézted ezt a könyvet?
Én szakmám szerint kommunikáció kutató vagyok, ilyen tárgyakat tanítok a Szófia Egyetemen. Itt azonban fontos talán azt aláhúzni, hogy Ferenc pápa az előszállal mondja, hogy ő nem közgazdász. Mégis felelősséget érez a gazdasági folyamatokért a világban. Maga Michele Zanzucchi sem elsősorban gazdasági szakíró vagy szakújságíró. És én magam is elgondolkoztam ezen, hogy hogyan merek én egyáltalán szólni ebben a kérdésben, de maga Ferenc pápa bátorított arra, hogy lépjünk ki ebbe a gondolkodásból, hogy a gazdasági kérdésekben csak közgazdászok és hallgatott szakemberek vagy vállalkozók tudnak valamit mondani, hiszen az egész könyv arról szól, hogy mindannyiunk meg vagyunk hívva egyfajta változás előmozdítására ezen a téren. És ilyen módon én is egyes szám első szemében megszólítottnak érzem magam.
És ez ezen a téren, ez igazában úgy érzem, hogy abból is, amit ott mondtál, meg hát a könyvből, hogy ez tágabb, mint egyszerűen mondjuk a ma szoros értelme vett pénzügy vagy gazdaság területe.
Saját szakterületemről én látom azt, ugye, hogy végben megy, azt lehet mondani, egy antropológiai szemléletváltás a világban, mégpedig azt lehet mondani, még az egész 20. században az a szemlélet uralkodott, hogy mind a gazdaság, mind a politika az igazából verseny alapú. Visszamegyünk oda Adam Smithnek az elméletére, a piacról, ahol mindenki a saját egyéni érdekeit követi, és valamiféle láthatatlan kéz utána kihozza ebből mindenki javát, a közjót. Ma már, és a pápa ezt nagyon világossá teszi, látjuk azt, hogy ez nem így van. Nem oldja meg a lényeges problémákat, a gazdagokat gazdagabbá teszi, és növekszik a szegényeknek a száma, a társadalmi olló, és sok olyan probléma, ami elsősorban nem gazdasági jellegű, mint a környezetszennyezés, amiről itt beszélünk, az igazából erre a fajta gondolkodásra vezethető vissza. Na most sokáig azt gondolták, hogy igazából ez az ember természetében van így, ugye a darwinizmus, a darwini biológiai elmélet, a létért folytatott küzdelem, ez sugallja, hogy mi igazából a saját önös érdekeinket, jól felfogott érdekeinket a túlélés érdekében követő lények vagyunk, és legfeljebb azért szövetkezünk másokkal, hogy jobban sikeresebbek legyünk ebben a... Na most... Itt két dolog is van. Az egyik az, hogy a múlt század végén az antropológiai kutatások az evolúciós pszichológia napvilágra hozták, hogy az ember nem csak versengő természetű, hanem alapvető génjeinkben kódolt együttműködés is van bennünk. Tehát például az ember csecsemőknek a tanulmányozás összehasonlítása a csimpánzok viselkedésével kimutatta, hogy automatikusan van bennünk egy olyan, mielőtt még megtanulnak az anyanyelvünket, hogy segítünk a másoknak. Például egy apró gyerek elhárít egy akadályt a felnőttnek az útjából, amikor ezt látja, hogy az akadály az annyi, hogy a felnőtt kérné. Aztán gondoljunk csak magunkra, felnőttekre, hogy szívesen megosztunk információt, és nem kell, hogy a másik kérje, például amikor látjuk azt, hogy zavarban van valaki az utcán, nem tud tájékozni, akkor oda megyünk és segítünk neki. És a harmadik egy ilyen elem, tehát nem csak az információt szóltjuk meg spontán, hanem az élelmet is. Már a kisgyerek ad a másiknak. A majomgyerek az magának veszi az összes banánt. De a kisgyerek az legfeljebb megtartja magának a nagyobb darabot. De ott van a másik, és nem eszik úgy, hogy a másiknak ne adna belőle. Na most ez azért nagyon lényeges, mert hogyha ez így van, hogyha velünk született tulajdonság, akkor utána a kérdés az, hogy a kultúrát erre építjük-e, vagy nem. És úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban, századokban mi inkább a versengésre építettük a kultúránkat, aminek megvannak az előnyei, de ma látjuk azt, hogy óriási hátrányai vannak. Erről lehetne sokat beszélni. És itt előtérbe kerül az is, hogy Adam Smith korában voltak olyan közgazdászok, például az olasz Genovesi, aki nem a versenyben látta a gazdasági tevékenységnek a fő forrását, hanem a vállalkozó ember, aki a közjót akar jellemhozítani, akar javakat termelni azért, hogy szolgáljon a másik embernek. Úgyhogy ma talán elérkezett ez az idő, hogy elkezdjünk olyan tevékenységet folytatni, és azt mondanám, olyan szervezeteket, intézményeket építeni a társadalomban, amelyek erre az együttműködésre alapulnak.
Ez nagyon izgalmas, és nagyon nagy kérdés, és nyilván sok emberben az merül föl, hogy na de lehet-e, na de nem dózerolja le a szokásos intézmények logikája ezeket. Erre azt gondolom, hogy mi vissza is térünk. Viszont mondjuk egy pár szót magáról erről a könyvről, mert ha már úgy kezdtük, hogy ez egy könyvbemutató volt, hogy mégis milyen jellegű írást képzeljen maga elé az olvasó, vagy a leendő olvasó, vagy a hallgató, hogy milyen ez a könyv, hogy épül fel, vagy hogy született valamit erről.
Tehát ugye ez a könyv az Újváros kiadó, ez a Fokolára kiadó kiadásában jelent meg, fordítója viszont Tőzsi Rendre, aki a Pápa szövegeinek a hivatalos fordítója, magyar. És egy nagyon magas színvonal, ugyanakkor olvasmányos fordítás született, amit nyugodtan kézbe vehet az ember. Ma nem abban az időben élünk, hogy valaki hosszú, nagy könyveket elolvasna. Ez azonban különböző fejezeteket tartalmaz, és egyes fejezeteket, sőt, az egyes cikkeket benne nyugodtan el lehet külön olvasni, és el lehet rajta elmélkedni.
Ezek ilyen jól felcímkézett, tehát ilyen jó, pontosan megjelölt című témákra osztott részletek, és viszonylag
igen,
szakaszok.
Tehát ez például a fennálló gazdasági viszonyoknak a kritikáját tartalmazza, egy nagyon éles globális kapitalizmus kritikát, de beszél a munkáról, a pénzügyekről, a reálgazdaságról, a spekulatív gazdaságról, majd a vállalkozókról, munkavállalókról, egyáltalán a pénz istenítéséről, ezekre a kérdések, de ugyanakkor nagyon sok gyakorlati dolog van az, hogy mit tegyünk nekünk, mi hétköznapi emberek, mit tehetünk, szegényeket hogyan vonhatjuk be például.
Igen, van egy ilyen fejezet is, hogy hát ugye ez a műsorunk szempontjából fontos, hogy a teremtett világ tisztelete, ez már a mit tegyünk témák közé
igen,
tartozik,
igen,
mint,
igen,
mint
igen.
A kibontakozásnak
de egy alapja. De a papa sok ilyen témát felsorol. Például azt mondja, hogy az ár ellen kell úszni a fogyasztói társadalomban. Tehát olyan mértékben egy agymosottak vagyunk, hogy állandóan arra vagyunk beállítva, hogy arra gyűjtsünk, hogy újabb-újabb technikai javakat, meg egyéb dolgokat megszerezzünk magunknak, és nem vagyunk érzékenyek másokra. Most itt nagyon fontos az, nem csak, hogy ezt elolvassuk, hanem, hogy közösségben ezt megbeszéljük. Én ott mondtam a könyvben mutatom, hogy a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy nem csak megveszük ezt a könyvet, ott tetszik a könyves polcunkra, hanem mi olvassuk, de utána magunk közé gyűjtjük a barátainkat. Elmegyünk a plébániára például, van egy házas hittancsoport, ott javasoljuk azt, hogy üljünk le, olvassuk el, és például beszéljünk arról, hogy mit tehetünk a környezetünk védelmére, vagy mit tehetünk például a fogyasztói beállítódásainknak a megváltoztatásáért.
Igen, még ehhez kapcsolódik az, hogy ez a könyv szerintem azért is érdemes lenne ezt javasolni minél többeknek, hogy vegyék meg, olvasgassanak belőle, és beszélgessék meg a mondjuk a plébánián az ismerőseikkel, barátaikkal, mert hogy ez egy nagyon érdekes módon Ferenc pápa könyve, de mégsem, de mégis. Ugye? Tehát ez úgy jött létre, úgy kell elképzelni ezeket a rövid kis fejezeteket, hogy Michele Zanzucchi, aki szerkesztőként van föltüntetve ezen a könyvön, tehát mondtuk, hogy ugye olasz újságíró alapvetően, és ő Ferenc pápának a beszédeit vette sorra, elsősorban beszédeit, ilyen megnyilatkozásait, de mondjuk például a Laudato Si enciklikát is, meg például a egyháznak a társadalmi tanítását tartalmazó kompendiumot is, és ezekből tulajdonképpen egy mozaikot állított össze, tehát ismerve a Szentatyának, Ferenc pápának az elmúlt években már jól kirajzolódó társadalmi tanítását, ennek a fő pontjait azonosította, és aztán ezekhez gyűjtött ilyen idézeteket. De, ami számomra az egyik legnagyobb élmény volt, és én még ezt erről is beszéltem az a könyvbemutatón, hogy nem nagyon lehet szétszálazni. Tehát, hogy mit írt Ferenc pápa, és mit írt Michele Zanzucchi, mert annyira egységben gondolkodik a pápával, hogy tényleg az tehát mondhatni az, hogy a szerkesztőnek a szájával beszél a pápa. Lényegében ezek a pápa szövegei, de úgy vannak egybefűzve, hogy egy nagyon olvasmányos, egységes képet alkotnak, és nem lehet azt észrevenni, hogy most itt a szerkesztő beszél, itt meg a pápa. Viszont, hogy mégis hiteles, az azért abból tudható, hogy maga a Szentatya írt az egy előszót. Tehát kvázi a saját könyveként ajánlja ezt a könyvet másoknak. És hát, hogyha ugye arra gondolunk, hogy milyen sokszor hivatkoznak pró és kontra ma Magyarországon, még a katolikus egyházban is Ferenc pápára, vagy úgy, hogy mert a pápa ezt mondja, vagy úgy, hogy miért mondja ezt a pápa, ugye? Tehát, hogy nem mindig megértő módon, akkor azt mondhatjuk, hogy nem tudom, egyetetezem vele, hogy ez egy olyan könyv, amiből tényleg azt ismerhetjük meg, hogy a pápa mit gondol a társadalmi kérdésekről.
Én azt gondolom, hogy ez egy szakmai remek mű ez a könyv, meg gondoljunk bele abba, hogy egy újságíró nem a saját gondolatait mondja el, hanem alázatosan szolgálatába áll egy másik ember gondolatainak, aki éppen a római pápa. De a munkája az nagyon lényeges, mert a beszédeknek megvan a saját stílusa, ismétlések vannak benne, vannak olyan részek, amik nem relevánsak. Ezt összeállítani egy élvezhető szöveggé, ugyanakkor teljes mértékben azonosulni azzal, aki beszél, és nem a saját gondolataimat hozzáfűzni, ez egy óriási teljesítmény szerintem.
Igen, én is ezt érzékelem benne, hogy valamiképp nem csak a könyv tartalma élmény, hanem maga ez, ahogy az ember látja, érzékeli, vagy sokszor inkább éppen nem érzékeli ezt a szerkesztői munkát, hanem azt látja, hogy ebből egy egységes és jól olvasható ráadásul, tehát egy olvasmányos, könnyen megérthető, befogadható szöveg lett, annak ellenére, hogy néha azért elég komoly ugye, gazdasági vagy társadalom elméleti dolgokat hoz föl a Szentatya, illetve hát a szerkesztő. Ugye van egy érdekes rész itt benne, amit ott idéztek a könyvemutatón is, hogy azt mondja a pápa, hogy a közjó, ugye, amiről ugye Magyarországon is azért viszonylag több szó esik, hát így az egyházban a mostani társadalmi kérdések tárgyalása kapcsán, ugye például ugye a Ketegen, a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban képzésem Boris Laura nővér sokszor emlegeti, hogy a közjóhoz kellene visszatérnünk, a közjónak a középponti voltához.
Igen.
De itt van egy érdekes dolog, amikor azt mondja a pápa, hogy ma nem közjóról, hanem inkább összesített jóról beszélnek, ami, hogy is mondjam, tehát ez ugye elfedi valójában azt, hogy mekkora különbségek vannak a társadalmon belül. Tehát, hogy a közjó, ugye így fogalmazza meg, nagyon képletes. Ezt azért hoztam példának, mert ez egy elég szakkérdés tárgyal, és mégis nagyon képletesen, tehát ilyen jól elképzelhetően, hogy a közjó esetén szorzásról van szó. Tehát az egyik ember, meg a másik ember javát összeszorozzuk, és így jön ki az eredmény, a közjó. Az összesített jó, az egy összeadás. Na most mi itt a probléma? Azt mondja itt, szó szerint idézem itt a könyvből, hogy ha én nullát keresek, te pedig ezret, a közjóval a társadalom nullát keres, mert 100, 1000-szer nulla az nulla. Tehát a kettőnk ugye keresetét összeszorozzuk, és akkor ha az egyik érték nulla, akkor az egész nulla lesz. Míg az összesített jóval, amelye végösszeg, tehát összeadás, a társadalom 1000-et keres, hiszen 1000 plusz 0 az 1000. Vagyis el lehet fedni, ugye itt azt így folytatja, hogy az összesített jó használatával összeadhatnánk az egyes emberek által kötött végtelen sok szerződést, ugye erről itt korábban ír, hogy ez mit jelent, hogy azt az illúziót keltsük, hogy látszólag sikeres foglalkoztatás politikát kezdtünk. Vagyis, hogy még az közjónak a fogalmát is valami módon ki lehet csavarni úgy, hogy az a mondjuk a gazdagok érdekét szolgálja, azoknak az érdekét, akiknek sok minden van a kezükben. És ezzel szemben nagyon képletesen, érzékletesen világít rá itt tovább, hogy vissza kell térnünk annak az eredeti fogalmához. A te szempontodból nézve mi volt benne még olyan, ami...
Tehát én ehhez szeretnék még valamit mondani, igen. Ugye, hogyha megnézzük például magyarországi kistérségeknek a fejlesztését, tehát lokális szinten. Nekem vannak a barátaim között településfejlesztők, közösségfejlesztők. Ott nagyon lehet látni azt, hogy működik a közjónak ez a logikája. Mert először is, ha nem avatkozik senki a folyamatokba egy átfogóbb tervezési szinten, tehát nem kapnak segítséget, akkor az automatikus beállítás a versengés. És ma már látjuk, hogy egy ilyen kistérségben az, hogy a vállalkozók egymással versengenek, az a legrosszabb stratégia, mert elnyomják egymást. Tönkreteszik egymást olyan értelemben, hogy az egyiknek, mit tudom én, dinnyét termeszt, és akkor az nagyon bejön neki, nagyot kaszál abban az évbe, akkor a másik is elkezd, meg harmadik is elkezd, ennek a következménye az, hogy lemegy a dinnyára, nem tudják eladni, tehát ezek a logikák érvényesülnek. Azonban összejönnek, és elkezdek tanácskozni, hogy azt nem mondjam, párbeszédet folytatni, és bemennek egy ilyen közösségi tervezés folyamatba. Megnézik, hogy milyen erőforrásaik vannak, és hogy csinálnak különböző dolgokat, de ezeket összekapcsolják egymással, akkor virágzik az a település. Egy akkor sikerül a szegénységet felszámolni, munkahelyeket lehet teremteni. Számos ilyen példát említettek a barátaim, és ez nagyon szükséges, ez a fajta szemlélet. És itt látjuk azt a vállalkozót is, ugye vállalkozó az két típus van szerintem, az én laikus szemléletem. Az egyik, amelyik pénzt akar csinálni. Befektetek 2 forintot, hogy lesz 4, stb. A másik pedig föl kell reggel, és alkotni akar valamit. Én mit tudom, én jobb fürtös paradicsomot szeretnék csinálni, mint a hollandok. Benne van a versengés is, de középpontjában van, én akarok valami jót teremteni az embertársaimra. Én büszke is vagyok, ha tetszik, meg rátart is vagyok, hogy én jobbat csinálok, de mit akarok? Egy értéket teremteni. És utána, hogyha ezek, hogy az egyik ezt csinálja, a másik azt csinálja, nagyon sokszor megtalálják azt, ugye, hogyha valakinek van például egy vendéglátó vállalkozása, akkor egészen normális, hogy valakinek biokertészete van, ugye akkor szerződést köt, oda betermel, és én gondolom, hogy a közjónak az összeadódása megvalósul. Tehát ez egyáltalán nem álom vagy utópia. Hogy aztán makrogazdaságban ez hogy van, ehhez én nem értek, de a pápa arról is beszél, hogy itt is megvannak az eszközeink arra, hogy elérjünk ilyen jellegű együttműködéseket.
Most, hogy ezt mondod, nekem egy konkrét példa jut eszembe. Egy ismerős, fiatal, mezőgazdasági képzettségű valaki, és egyben vállalkozó, elkezdett hát egy földterületen gazdálkodni, és az a célja, hogy minél inkább bio irányba vigye a gazdaságát, ezt nem tudta még egy az egyben megvalósítani, de törekszik rá. És ezen belül egy témában, krumpli témában, nagyon odafigyelve, nagyon sokat beleadva, nem annyi, hát pénzben is, de inkább odafigyelésben és gondosságban, olyan szintre sikerült felfejleszteni azt a néhány kétfajta talán krumplit, amit termeszt, hogy az ma Magyarországon nagyjából a legjobb. És a legmenőbb budapesti, ilyen komoly, nem tudom, Michelin csillagos étteremek valamelyike elkezdte tőre rendelni egész évben, vagy tőle kérni egész évben a krumplit. Tehát ő szállít be oda. Mert megbízhatóan és nagyon jó minőséget termel. Na most ez már egy nagy lépés, mert ugye innentől legalább a krumplit, ez a Michelin csillagos étterem nem Franciaországból hozatja, hanem Magyarországról. De ez a fiatalember azt mondta, hogy ő most nem azt akarja, hogy most akkor paradicsomból, meg káposztából, meg székelyből, nem tudom, miből is ő legyen az egyetlen beszállító, hanem szeretne, és egy olyan közös ilyen projektet indított, hogy rávegyen más gazdálkodókat, hogy ők is legyenek egy-egy ilyen terménybe ugyanilyen jók, és ők is váljanak beszállítóivá ezeknek. Hogy legyen magyar eredetű termék ezekben a magyar éttermekben? Hát ez körülbelül az, amit most te mondtál, hogy nem magának akarja ezt az egész piacot lenyúlni, hanem szeretne többeket ráébreszteni, hogy érdemes ebbe az irányba menni, mert ezzel több szinten is jót termelnek maguknak is, meg a magyar éttermeknek is, meg egyáltalán Magyarországnak is, meg egyébként a földnek is, hogy nem nemzetközi szállításokon keresztül kell befejezni ezeket a nyersanyagokat.
Itt a ma este hallottunk egy fiatal vállalkozónak a beszámolóját, a Prokop Andrásnak, aki a feleségével együtt van egy kertépítő cége, amit, és ő mondta is, hogy ő igazából nem vállalkozó típus. Alkalmazottként dolgozott, és utána mégis erre a döntésre jutott, mert vonzotta ez, hogy valami értéket, valami jót, amit ő tud, azt csináljon. Most alkalmazottai vannak, és elmondta azt, hogy hogy működik ez egész vállalkozás. És ebben az az érdekes, hogy tagja egy vállalkozói klubnak, ahol összejönnek havonta egy alkalommal különböző típusú vállalkozók, és arról cserélnek tapasztalatot egymással, hogy hogyan működik ez a fajta értékközpontú, a közjóra irányuló vállalkozás. Nyilván nehézségeik is vannak, hogy hogyan tudják megkeresni azt, ami végül is a cég fenntartásához, családjuk eltartásához szükséges, és amennyire én tudom, ők megpróbálnak kitermelni valamiféle olyan pluszt és többletet is, amit közösbe tehetnek, egyházi közjóba, a szegényeknek a támogatására, aztán a képzésre, tehát a vállalkozóknak, meg egyáltalán, amiről itt a pápa beszél, a civil társadalomnak a szerepe, ami nem képzelhető el képzés és felkészülés nélkül. Tehát, hogy oda is adnak ezekből a vállalkozásokból valamennyit.
Igen, ezeknek a hasznából. Igen, egyébként ez talán így érdekes lehet még a könyvvel kapcsolatban, mindenképp érdekes, hogy mik azok a fő szavak, fő hívószavak, amelyek legtöbbször előfordulnak, és itt ez arra jutott eszembe, hogy most itt kettőt is emlegettél, az egyik a vállalkozók, nagyon megdicséri a pápa a vállalkozók, nagyon szép, ilyen szépeket nem is nagyon hallottam még mondani róluk, azt mondja, hogy a gazdaságnak szerencsére még vannak arcai. Itt ez a hangsúly, hogy vannak arcai, nem teljesen arctalan, a vállalkozók és a munkások arcai. Van egy olyan embercsoport, amelyet alig emlegetnek, olyan dolgozók, akik nem csak maguknak teremtenek munkát, hanem másoknak is. Ők a vállalkozók, akik a gazdasági tevékenység sarokpontját jelentik. És nem azért beszél itt a vállalkozókról, mert azok mekkora profitot, meg GDP-t, nem tudom, mit termelnek, hanem amiatt, amit most te is említettél, és főleg azzal a felhanggal, hogy ők másokat is helyzetbe akarnak hozni. Tehát a vállalkozásaikban alkalmaznak embereket, és akkor mond egy ilyet is a pápa itt valahol, hogy egy jó vállalkozó nem... A jó vállalkozó nem szereti elbocsájtani. Az igazi vállalkozó sosem tenné meg, ha el tudná kerülni, hogy elbocsátja az embereit. Nyilván előfordul, de ha meg tudná tenni, akkor nem tenné meg. Tehát, hogy ebben van egy kapcsolatiság. Aztán a másik pedig, ilyen kult szó, amit én így éreztem, ez a civil társadalom, vagy amit ugye a pápa úgy emleget, itt az idézetekben sokszor előfordul, hogy a népi mozgalmak, ugye ez egy Dél-Amerikából származó kifejezés, igen. Hogy erről tudunk valamit mondani, hogy
nem mit tudom, tehát ez szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy nem csak a közgazdászoknak, vagy pedig egyfajta gazdasági elitnek az ügye, hogy a gazdaság most milyen irányba megy, milyen nem. Tehát ne arra várjunk, hogy most előáll egy kormányzat egy új gazdasági programmal, amiben sokkal jobban a közjó előmozdítása, a szegények felemelése származik. Ezt nem mondom, hogy ez nem egy fontos dolog, hanem itt a pápa egy népi mozgalmat akar beindítani. És ezért mi tanácsoltuk ezt most a könyvbemutatón, hogy ne elégedjünk meg az, hogy hazavisszük a könyvet és beleolvasunk, hanem menjünk el a plébániáinkra, a közösségünkre, és kezdjünk el beszélgetni róla, hogy elinduljon ez a mozgalom. Mert egyébként nincs kulturális trendváltozás. Tehát nincs az, hogy a versengésből átmegyünk az adás és a megosztásnak a kultúrája.
Igen, a pápa ugye a Laudato Si-ben is beszél, de itt is ez előkerül, sőt kiderül, innen kiderül, hogy még korábban is beszélt már a selejtezés kultúrájáról.
Igen.
Amikor egyszerűen eldobjuk, amire nincs szükségünk, azt a holmit, meg azt az embert is, hogyha valaki fölösleges nekünk, és hatalmunk van fölötte, akkor ha fölösleges, akkor eldobjuk, nem törődünk vele. És ezzel szemben szeretné ezt az osztozás, az adás kultúráját, és nem tudom, még egy szót használ rá.
Hát, tulajdonképpen arról beszél, hogy a gazdaságot demokratizálni kell.
Igen, ezt is mondja.
Ez ugye nem csak abban az értelemben, hogy igazából a demokrácia, ez a politikai kultúránknak a része, és nem a gazdasági kultúránknak. Ott nagyon hierarchikus szervezetek vannak a gazdaságban, és nem demokratikus szervezetek.
Továbbra is, igen.
Hanem az, hogy igazából be kell vonni mindenkit. Nem csak fogyasztóként, hanem termelőként is. Gondoljunk itt a mikrokrediketek, minden olyan vállalkozás, ami az aprónak az összeadásából adódik a közjó számára. Azt mondja, így fogalmaz, hogy a gazdaságot a teljes népnek, nem pedig a kiválasztott keveseknek a szolgálatába kell állítani. És azt mondja, ez egy társadalmi mozgalomnak a kérdése, hogy tehát azok a folyamatok, amit itt említettünk, akár ez a vállalkozó, a Prokop Andris, vagy akár ezek a településfejlesztők, nem elég ez a mozgás, hanem nem elég nemzeti szinten megállni. Tudni, jelen például a tőke mozgás az nemzetközi, globális, és fölötte áll a politikai hatalomnak, hanem egyesíteni a népeket a béke és az igazság útját, tehát nemzetközi összefogás szükséges.
Igen, ami ugye nem, ugye nekünk magyaroknak persze erről eszünkbe jut, hogy internacionalizmus, és akkor proletár internacionalizmus, de ez egy másfajta, vagy egy, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy talán az a különbség, hogy ez egy teljesebb emberképpel, egy teljesebb antropológiával.
Idézhetnénk most egy másik szerzőt, aki Ferenc pápa Malmára hajtja, Ulrich Beck, az korunk egyik jelentős szociológusa, nemrég halt meg. A legutolsó könyvének a címe ez volt, hogy a világ metamorfózisa. És azt mondja, hogy ma nem átalakulásról beszélhetünk, hanem valamiféle gyökeres változásról. Azt mondja, hogy amikor változásról, átalakulásról beszélünk, akkor a paraméterek ugyanazok maradnak, a referenciapontok, az értékeink. Itt viszont akár a globális felmelegedés, tehát a klimatikus viszonyoknak a megváltozás, akár a migráció, akár a szervezett nemzetközi bűnödés, akár az, hogy a tőke, az a nemzetállamok fölé kerekedik, ezek mind olyan kihívásokat nem lehet már nemzeti oldalon, nemzeti szinten kezelni. És ezért az, ami korábban állam volt, hogy az egyik állam tekintse testvérnek a másik, hát ez egy magasztos kifejezés, az ma azt mondja, kényszerré és szükségletté válik, mert ezt nem csináljuk, akkor nem tudunk felelni a globális kihívásokra.
Nem gondolkozhatunk egy globális kommunikációs és kapcsolatrendszerben, mondjuk törzsi szinten.
Igen, nem. Igen, igen, igen.
Egyébként egy központi fogalma még, ugye, sőt a címben is szerepel, a hatalom ugye, ennek az egész könyvnek, és van egy nagyon érdekes és erős mondata itt a pápának, azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy a hatalommal rendelkezők önmagukban gonoszak lennének, de tagadhatatlanul hajlamosak az elnyomásra minden területen, az irodában és a családban is, nem csak a parlamentben vagy a pénzvilágban. Sőt, azt is hozzáteszi, hogy mindig így volt a világban, és most is így van. Ez erős. Mit olvasnál te, vagy mi a meglátásod ezzel kapcsolatban? Mert tényleg eléggé sokat beszél a hatalomról itt a pápa, hogy milyen irányba megy, vagy mit szeretne ezzel mondani?
Hát nem tudom, tehát ez szerintem egy közhely, hogy a hatalom az korumpál. Tehát aki hatalmi pozícióba kerül, azt majdnem, hogy védeni kellene pszichológusokkal körülvenni, hogy ne essen bele a hatalomnak abba a csábításába, amikor azt gondolja, hogy ő megtehet mindent, ami az eszébe jut. És nagyon sokszor ez a problémánk, hogy nem rossz dolgokat akarnak tenni azok, akik a hatalom közelébe kerülnek, hanem azt megvalósítani, ami az ő ideájuk vagy álmuk, és nincsenek tekintettel másokra. A szakmai közegre nincsenek tekintettel, és ez igazából nem a közjót mozdítja elő. Na most, itt nagyon érdekes, hogy a pápa visszatér a civil társadalom. Ha tetszik erre a harmadik szektorra, és írja, idézem, hogy erős és egészséges nyomást kell gyakorolni a politikai, gazdasági és társadalmi hatalom gyakorlóira.
Nyomást kell gyakorolni.
Nyomást kell gyakorolni, egészséges nyomást kell gyakorolni. És nyilván a civil társadalomnak nem csak az a feladata ebben a tekintetben, hogy kontrollálja a hatalmat. Ez ma már közhely. Uh-huh. A liberális civil társadalom felfogása ezt mondja. pápa mondani valója az, hogy a civil társadalom kezdje el megvalósítani az adásnak és az osztozásnak ezt a kultúráját, amire szükség van. Ez a fő. De nem eléghet ezzel, hanem szerveződnie kell, és a hatalomra nyomást kell gyakorolni. Sok tekintetben ő olyan programokat valósítson meg a magas politika szintjén, amelyeket ezek a folyamatokat támogatja.
Mutják. És azt az előző mondatot, amit idéztem, hogy most mindig így volt a világon, és most így is van, így folytatja a pápa pont ezzel, hogy ezért szükséges, hogy valaki prófétai beszédet mondjon a hatalommal szemben. Itt előkerül a próféta szó. Nem elég a szociológiai fejtegetés a hatalom elméletéről, kritizálni kell a hatalmat, amikor konkrétan visszaél helyzetével, amikor ténylegesen a szegények és a leggyengébbek ellen használják. Vagyis nem is csak azt mondja, hogy hát néha azért mondjunk ilyen elnyelnyéket a hatalomnak tényleg, hanem hogy konkrétan legyen láthatóvá, hogy föllépünk ellene. Azt is ő mondja, ez is egy mondata, hogy elérkezik a pillanat minden ember számára, így a keresztények és minden hívő számára is, amikor fel kell emelnünk szavunkat a rosszal és a visszaéléssel szemben, de, és itt jön ez, amit említettél, rá kell mutatnunk a jóra, a szükségesnek tartott megoldásra is. Eljön a pillanat, amikor ellenállást kell tanúsítani mindennel szemben, ami a rosszból származik. Vagyis, hogy egy kreatív ellenállás, ha jól értem.
Kreatív ellenállás, de tehát amiről beszéltél, hogy Ferenc pápa egy prófétai alkat, és ez egy óriási dolog. Hát te magad említetted, most nem akarom kivenni a szádból a szót, ugye, hogy II. János pápa az egy hihetetlen nagy pasztorális személyiség volt. Pásztor volt. Utána Benedek pápa a tanító, az egyház tanítója, nagy formátumú teológus. Itt már az a tény, hogy a névválasztás, hogy Ferenc nevet választotta, és kifejezetten mondta, hogy két karizmát akar valamiképpen egyesíteni, az Ignácit és a Ferencit. És ugye a Ignácnak a jelszava, ez az agere contra. Tehát minden amellett, ami nem az Isten akarata, ha tetszik, mindaz, ami nem egység a pápával vagy az egyházzal, az ellen harcolt. És nagyon megjelenik itt nála ez az aspektus.
És hogy így akkor ugye a pásztor meg a tanító után ő karakteresen egy próféta.
Így van. Igen. Ugyanakkor viszont az is zseniális benne, hogy ott van benne Ferencnek az alkata is. Ha bizonyos értelemben a tridenti egyház képből hiányzik ez a Ferenc, aki vándorló volt, nem volt hol lehajtani a fejét, aki a leprásokkal ölelkezett, ott van ez a Ferenc pápának. Gondoljuk azt, hogy a migránsokkal, hogy ott van a leprásokat átölelő Ferenc, aki a szegények barátja volt, és a szegénység úrnőt tette életének az ideájává.
Igen. És hát ugye ebben a mondatban, amit az előbb olvastam, ugye, mert ha megállapítjuk, hogy Ferenc pápa ilyen, akkor mondhatjuk, hogy hát jaj, de jó, hogy van egy ilyen pápánk. Na de ő azt mondja, hogy eljön a pillanat minden keresztény számára. Vagyis, hogy én nekem az az érzésem ez alapján, a könyv alapján, hogy itt végül is Ferenc pápa arról beszél, hogy egy prófétai kereszténységet szeretnék. Egy prófétai keresztény közösséget szeretnék.
Na most ez azt is jelenti, hogy nekünk is fel kell válni azt, amit ő felvállal. Tehát ez, amit ő beszél, hogy például szükség van a evangélium szerinti cselekvésre, de szükség van a tiszta, világos beszédre, ez a parézia. Ez a profétának a sajátja, és ez nem mindig, hogy is mondjam, népszerű.
Konform, igen.
Nem mindig konform. Vannak ellenzői, sőt, akik tiltakoznak ellene. A keresztények ezzel kell számolni, hogy nem vagyunk különbek a mesternél, hogy őt is üldözésben részesítették, és azt jelenti, hogy a megfelelő szelídséggel, de nekünk ezzel a világossággal kell ezekben a kérdésekben állást foglalni.
Az eleje felé a beszélgetésnek említetted, hogy ezzel a határozottsággal és tiszta látással a társadalom meg a gazdaság alapjává valami egész újat kéne tennünk, végsősorban a szeretetet.
Igen.
Az adás kultúráját.
Igen.
Most visszatérnék az ide ehhez a kérdéshez, mert itt most már a profitaságról is arról is szó esett, hogy ez viszont akkor ellenállást is szülhet, és tudnunk kell, hogy ez nem lesz mindig szimpatikus, hogy te ennek látod esélyét? Tehát, hogy a társadalom alapját le lehet cserélni mondjuk a szeretetre? Osztozásra?
Én azt gondolom, hogy ma a megújulási mozgalmaknak korát éljük az egyházban. Tehát a II. Vatikáni zsinat előtt, a Vatikán követően számos olyan megújulás volt, amelyik azt érezte, vagy azt élte át, hogy újra vissza kell nyúlni az evangéliumhoz, amivel én vagyok a Fokolára mozgalom, az egyik helye ez volt, amelyik abból indult ki a II. Világháború során, anélkül, hogy mozgalmat akart volna alapítani, vagy különleges ideológiával nyúlt volna a dolgokhoz, hogy írjuk az evangéliumot. És a háború rákényszerítette őket erre. Szeresd a fele barátodat, mint te magad. Ez nagyon konkrét dolog volt akkor. És egy csomó felfedezéssel is járt, hogy a keresztény üzenetek központjában a kölcsönös szeretet parancsa van. Adjuk életünket egymásért, szeressük egymást. Na most, ez nagyon hamar elterjedt. Azt lehet mondani, hogy az egész világon jelen van a mozgalom. De fokája nem az egyetlen. Gondoljuk a karizmatikus megújulásra, a San Egidio közösségre,
Kommunion
a Schönstandra, a Kommunion Liberazione. A magyar hagyományban is, ugye például a Regnum Marianum, az összes kis közösségek, amelyek az úgynevezett csendegyháza alatt virágoztak, ezek mind ebbe az irányba mennek. Igazából ez az új evangelizáció.
Sőt, most... tegyük hozzá, azt még szívesen itt meg szoktam említeni, hogy az a Franciaország, amelyet mi most sokszor talán innen Magyarországról úgy látunk, hogy hát, hogy eltávolodott az egykori keresztény önmagától, a 20. század során a legnagyobb termőtalaja volt az ilyen közösségeknek, a Sömanöf, az Új Jeruzsálem közösség, és itább lehetne sorolni őket hosszan.
Én azt gondolom, hogy ebben lehet a reményünk. Mert ezek hoznak egy olyan szellemiséget, ami aztán a hagyományos egyházi közökekbe is, mint a plébániákra behatol. Tehát ezek a csoportok jelen vannak, és ugye még II. János Pál összehívta a katolikus megújulási mozgalmakat a Szentpéter tére 98-ban. Én ott voltam ezen az eseményen, ahol a legjelentősebb, legnagyobb mozgalmak ott voltak, és azt mondta, és először is ez egy nagyszobású elismerése volt a mozgalmak létjogosultságának az egyházban, hogy hozzájönnek az egyház evangelizációjához.
Azt mondta neki.
Sőt.
Igen.
De azt lehet mondani, hogy az egyháznak a terjedése kifelé az igazából a mozgalmakon keresztül valósul meg. És ott felhívta azt, hogy mindenki legyen hű a karizmájához, nem kell összeolvadni, viszont egységben kell az egyházat képezni, együttműködés. Én azt gondolom, hogy azóta többen vagyunk olyanok, mozgalmak, akik ezt hogy is, nagyon a szívünkre vettük.
A II. Vatikáni zsinatnak volt egy nagyon-nagyon fontos lépése, amikor azt mondta ki tulajdonképpen az utolsó dokumentumában, a Gaudium et Spesben, de igazából a többiben is, hogy a világ felé fordulunk. Tehát, hogy nem elzárkózás a stratégiánk a világgal szemben, hanem az odafordulás, meglátni, hogy mi a gondja a világnak, és azzal törődni, az emberrel törődni. Ezek a mozgalmak, te hogy látod, hogy a belső egyházi önazonosságot, meg misztikát építik, vagy ezt, vagy mindkettőt, vagy hogy működik ez? Tehát ennek a világ felé lépésnek tudnak-e ezek a mozgalmak az eszközeit?
Én azt gondolom, hogy a legalábbis, amit a fokolárban látok, az az, hogy egy hétköznapi misztikát hoz. Tehát a világi emberek, mint nekem, aki tanár vagyok, szülő vagyok, nagyapa, stb., benne vagyok a világban, és nem egy elkülönült életet élek, lehetőséget ad arra, hogy Jézussal találkozzam. Te benned, a másik emberben. És van Jézusnak egy különleges jelenlét, ami modern, amikor azt mondja, hogy ketten vagy három együtt vagyok az én nevemben. Ez nem csak a szakrális térre, nem csak a misére vonatkozik, hanem ott lehet közöttünk a gyárban, az iskolában, a sportterepen, és ez egy óriási lehetőség.
Óriási erő.
Tehát ez, hogy tartsuk magunk között Jézust a kölcsönös szeretetben, és hagyjuk őt munkálkodni az emberek között. Szerintem ez, amelyik a társam.
És hát végül is erről beszél Ferenc pápa is ebben a könyvben végig, úgyhogy hát akkor ezt így most itt ezzel le is kerekítjük, mert az időnk lejárt. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak a mai estén. Köszönjük szépen Tóth Pálnak, hogy akkor eljött és beszélgethettünk erről a könyvről. Mikéle Zanczuki, Hatalom és pénz, a társadalmi igazságosság Ferenc pápa szerint című most magyarul megjelent könyvéről az Újváros kiadónál lehet kapni. Köszönöm technikus kollégámnak és Szálás Györgynek a közreműködést, búcsúzom a hallgatóktól. Egy hónap múlva hallhatják újra a teremtésvédelmi műsorunkat. Nobilis Máriu atya voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Hírpercek.
Spanyol püspököt nevezett ki a pápa a vallásközi pápai tanács élére.